Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva dicsérjük Istenünket, énekeljük a 135. Zsoltárnak az első versét. A 135. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Áldjátok az Úr nevét. Istenünket, keressük meg és énekeljük a 338. dicséretet. A 338. dicséretnek mind a négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Lelki próbáimban Jézus, légy velem. Segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, lelkünk épülésére olvasom az élő Istennek üzenetét. Úgy, amint az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. részében. A 24. verssel kezdődő és a 32. verssel bezáródó igeszakaszban a következőképpen. Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott. Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt. Nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zugban történt eseményekről beszélek. Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa erre így szólt Pálhoz. Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztényé legyek. Pál pedig így válaszolt. Kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb, nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok-e bilincsek nélkül. Ezután felállt a király, a helytartó, és felálltak velük együtt ülők, és távozóban így beszélgettek egymás között. Semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. Agrippa pedig ezt mondta Festusnak. Szabadon lehetne bocsátani ezt az embert, ha nem fellebbezett volna a császárhoz. Isten szent lelke áldja meg az ő igéjét közöttünk és bennünk. Jöjjetek testvéreim, válaszoljunk Isten megszólítására, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szeretnénk megköszönni neked ennek a szép éneknek minden szavát, minden gondolatát, hiszen megvallottuk azt, hogy azokban a lelki próbákban, amelyek az életünkben már vagy voltak, vagy éppen vannak, vagy lesznek, nem vagyunk egyedül, mert te ott vagy velünk. Megvallottuk azt is, hogyha a világ bája család szívünket hívogatná, akkor tudunk mibe kapaszkodni, hiszen annyiszor bebizonyítottad már, hogy közeljövő Isten vagy, aki ott áll mellettünk, és segít bennünket. Egy dolgot szeretnénk kérni, hogy tisztogass bár bajjal olykor minket, egy dolog világos és egyértelmű legyen előttünk, hogy szemünk elé állítsd a te szent keresztedet, amely által örök életünk lehet. És mindegy, hogy lelki próbákkal, mélységekkel vagy magasságokkal, de úgy élhessük az életünket, hogy ez a szent és életre vezető igazság bizonyossággá legyen mi bennünk. Köszönjük, hogy ezt munkálod bennünk hétről hétre. Ezt munkálod a mi lelkünkben, szívünkben, gondolatainkban, hogy egyszer ráébredve a te kegyelmed valóságára hálás szívvel tudjuk megköszönni azt. Kérünk most előtted álló népedért, ezért a gyülekezetért. A te igédnek világossága, lelkednek tisztasága és szentsége. Hadd járjon át bennünket. Hadd értsük meg, mit szeretnél szólni, üzenni, hogy életünk legyen, és bővölködhessünk általa. Jöjj hát, Szentlélek, Úristen! És légy itt velünk, ígéreted szerint. Amen. Isten igéjének meghallására készülve testvéreim, a 258. dicséret első versét énekeljük. A 258. dicséret első verse így kezdődik. Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem. Istennek az az igéje, amelynek alapján szent lelkét segítségül hívva ma az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttünk. Írva található a már előbb is felolvasott ige szakaszban, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. részének 28. versében. Agrippa így szólt Pálhoz. Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztényé legyek. Kedves testvéreim, folytatva és visszautalva a két héttel ezelőtti elhangzott igehirdetésre, olvastam fel ezt a történetet, és szeretnék ma bizonyságot tenni előttetek arról, amit Jézus a hegyi beszédben illusztrációként elmondott, és végig beszéltük, végig magyaráztuk annak jelentését. A széles útról és a keskeny útról. A széles kapuról és a keskeny kapuról. Nagyon röviden visszaemlékezve erre a képre, amit Jézus használ, a széles úton sokan járnak, a keskeny úton kevesen. A széles útra születni lehet, mert oda születünk mindannyian, és különös az igazsága az igének, a keskeny útra is születni lehet, újjá születni lehet. De Jézus kimond a végén egy különös mondatot, amelyik így szól, kevesen találják meg azt. Pedig ez az egy út az, amelyik Jézus szerint az életre visz. A széles útban benne van minden, ami az életünkhöz hozzátartozik. A keskeny út pedig egy olyan út, amelyik egy emberi életet úgy vezet végig, úgy megy rajta végig, hogy az élete végén célba ér. És hadd húzzam alá, hogy itt az élet nem csak e földi életre vonatkozik. Nem csak addig, ameddig lezárják fölöttünk a koporsót, és leengednek a földbe, és elhantolnak. Hanem azon túl. Nem csak addig, ameddig kiteszik a fejfát a sírunkra, és a hozzátartozóink kimennek, és virágot tesznek halottak napján, és nem tudom milyen napokon a mi sírunkra. Nem csak erről beszél, sőt, nem erről beszél csupán. Arról beszél, hogy ez a keskeny út egy olyan út, amire kevesen találnak rá, kevesen lépnek be azon a kapun, amelynek a folytatásra ez a keskeny út. Kevesen születnek erre az útra. És én ma arról szeretnék beszélni, hogy miért. Miért születnek kevesen, miért járnak kevesen ezen az úton? Pedig Jézus szerint ez az egy út az, amelyik életre visz. Nem az volna normális, ha azt mondaná az Isten. Volt ilyen gondolat a teológia történetében. Úgyhogy mindenki üdvözülne. Nem akkor mutatná meg az Isten igazán a szeretetét ennek a teremtett világnak. Ha azt mondaná, mindegy hová születtél, fiam vagy leányom. De egy dolog biztos. Előbb-utóbb én akarod vagy nem akarod, ráteszlek erre a keskeny útra, és te célba érő élet lesz. Eszel. De nem erről beszél az ige. Miért találják meg kevesen azt az utat? Félelmetesen, amit Jézus kimond. Azt mondja, kevesen vannak, akik megtalálják azt. Magyarul feltételez valamit, hogy sokan keresik, sokan megmozdulnak e felé az út felé, sokan úgy gondolják, hogy elindultak rajta. De mégsem azon járnak. Hadd mondjam el az elején, testvéreim, és szeretném előre bocsátani erre a mai Isten tiszteletre vonatkozólag is, hogy nem az számít, hogy én elsőrenden mit gondolok. Nem az számít elsőrenden, hogy én hogyan vélekedek erről, hanem az számít, hogy az Isten mit jelentett ki rólam. Mert tudjuk nagyon jól, hogy az ember önmagát nagyon könnyen becsaphatja. Számos példát hozhatnánk az életünkből. Amikor azt gondoltuk, hogy, és kiderült, hogy rosszul gondoltuk. Az egyik okáról ennek a jelenségnek már beszéltem az elmúlt héten, csak röviden felidézem. Emlékeztek arra a képre, amit elmondtam, hogy az ókori városoknak a nagykapuja mellett volt egy kiskapu. Ami nem a mai értelemben jelenti a kiskaput, hanem azt jelentette, hogy bezárták éjszakára a nagykaput, és onnantól kezdve ezen a keskeny kapun, ezen a kisebb kapun, csak úgy lehetett belépni, hogy az az utazó, aki hozta a málháját, hozta az állatait, hozta a terheit, hozta a kincseit, az kint hagyja. Mert nem fért be azon. És a nagykaput nem nyitották ki. Tehát magyarul arról szól ez a kép, hogy azon a keskeny kapun egyetlen egy személy léphet be, amelyik én vagyok, mindent letéve. Mindent a hátam mögött hagyva. Mindent kint hagyva. Elmagyaráztam akkor, hogy sok mindent jelent. Hogy hány olyan ember van, akinek az élete málhái, az élete kincsei sokkal többet jelentenek annál, mint hogy mi lesz az életével. Vannak olyan emberek, akik képtelenek elengedni. Mindazt, amit összegyűjtöttek. Mindazt, amire úgy gondolják, hogy ez az életem hozadéka. És mondjuk ki, soha nem lépnek be azon a kapun. Mert sajnálják azt, amit kin hagynának. És győz rajtuk. Ez az erő. Tehát a keskeny kapun csak az léphet be, aki kész arra, hogy mindent hátrahagyjon. Ami az eddigi életének kincsei. Azt is elmondtam, hogy ezen a keskeny kapun azért kell belépni, mert nem más ez, mint Jézus Krisztus golgotai keresztje, ahol egyszer mindenkinek meg lehet, és hadd mondjam így, meg kellene állnia. Van, aki úgy éli le az életét, hogy soha nem áll meg ott. A felolvasott történet úgy kapcsolódik ehhez, testvéreim, hogy Pál apostol, amikor a harmadik missziói útjáról visszatér Jeruzsálembe, akkor az ottani emberek egyszerűen valami oknál fogva fölbőszíti őket Pálnak a bizonyságtétele, szinte lerohanják. És a római katonák kimenekítik a tömegből, hogy ne verjék agyon, és bebörtönzik. És Pál arra vár, hogy egyszer valahol elmondhassa azt a védőbeszédet, aminek az elejét nem olvastam föl, csak a végkifejletét. Elérkezik a pillanat. Sok szenvedés, 2 év börtön után, ott van Festus a római helytartó, és egy különös pillanatban tekintünk bele, amikor ott van Agrippa király, aki a zsidók királya volt. Ezért kiállítják Pál apostolt, és azt mondják, na hát akkor állj elő a farbával, és mondd el, ki vagy te, mi vagy te, miért vagy itt. Pál apostol el is mondja az életének megtérését. Egy gondolat erejéig hadd utaljak vissza arra, hogy tudjuk nagyon jól, hogy Pál apostol ugye egy hithű farizeusi ember volt, aki a damaszkuszi úton megtért, mert Jézus Krisztus megszólítja. És az ember elkezd erről beszélni. Ezt úgy hívjuk, hogy bizonyságot tesz. Nem kezdett prédikálni, meg semmi ilyesmi, csak azt mondja, hogy mit jelent neki Jézus. Mikor elér a végére, Agrippa, a zsidó királya megszólal. Te Pál, hát majdnem rávettél, hogy keresztény legyek. Olyan szépen beszélsz, olyan átéléssel, olyan átitatott lélekkel, hogy egyszerűen így szoktuk mondani, gerjedezni kezdett a lelkem. Annyira megérintettél. Annyira megérintett az, amit te itt elmondtál, hogy egyszerűen nem tudok szabadulni tőle, majdnem rávettél, hogy én keresztény legyek. Ez az ember, hogyha teológiailag akarom megfogalmazni, végighallgatott egy bizonyságtételt, egy igehirdetést, egy istentiszteletet, és azt érezte, hogy ebben az istentiszteletben több van, mint emberi beszéd. Nem értette és nem tudta megfogalmazni, hogy mi az, hogy Isten szent lelke munkálkodik benne, de valamit megérint, valami megérintette. És teljesen normális emberi reakcióként. Azt mondja, majdnem rávettél. Kedves testvéreim, azért hozom elénk ezt az igét. Sokszor fogok ma utalni a tegnap délutánra, amikor újra összeültünk ezzel a fiatalabb felnőttek körével, és tegnap a sátán volt a téma, és erről beszélgettünk. És pontosan azt mondtam el, és arról beszélgettünk, hogy ebben a gyülekezetben nagyon sok embernek a szemében látható módon már ott van az a pont, amikor egyszer egy Isten tiszteleten az Isten lelke megfogta a lelkét. Amikor lehet, hogy nem tudja megmagyarázni, hogy mi történt. Csak egy dolgot érzed, hogy a lelke megmozdult. Lehet, hogy előtte is járt 20 évig, 30 évig templomba. De most valahogy az Isten kinyújtotta a kezét felé. És nem tudja igazán összetenni még a képet, csak annyi van benne, hogy valami megérintett. És lehet, hogy nem így fogalmazta meg, mint Agrippa. De ugyanez a jelentése. Majdnem rávettél. Majdnem rávettél arra, hogy azt, amit te elmondtál, azt én Istentől jövő szónak tekintsem. Majdnem eljutottam odáig, hogy félretéve minden emberi hitetlenséget, minden bűnt, minden régi életem kincsét, amit tudom, hogy nem tudok bevinni a keskeny kapun, és próbálom évtizedek óta begyömöszölni valahogy. Már majdnem letettem. Már majdnem megértettem, hogy nem emberi beszéd, nem retorika, ami itt elhangzik, hanem az élő Isten igéje. Már majdnem megértettem. Azért hozom ezt elétek, testvéreim, mert ez a majdnem keresztény kategória, amiről ma fogok beszélni, az egyik legveszélyesebb lelki állapot. És olyan jó lenne, hogy akiket már az Isten megérintett, ebből az állapotból minél előbb tovább lépjenek. Mert veszélyben van az életük. Ez az Agrippa majdnem keresztény lett. Hát nézzük meg. Mit is jelent ez a kategória? Mit jelent majdnemnek lenni? Ki tartozik oda? És ki válhat egészen keresztjén? Mit is jelent ez a majdnem keresztjén? Kedves testvéreim, hogy az előbb is említettem, ez az egyik legveszélyesebb lelki állapot. Hiszen így le lehet élni egy életet, hogy az embernek újra meg újra valami megmozdul a lelkébe, újra meg újra valamilyen úton, módon megérinti az Isten, csak egy dolog nem válik valóra. Az újjászületés. Le lehet élni úgy egy életet, hogy azt gondolja az ember, és ezt mondtam a bevezetőben, hogy az ember olyan könnyen be tudja csapni önmagát. Hogy én jó úton járok. De kiderül a végén, hogy mégsem jó az az út. Ez a legveszélyesebb lelki állapot, mert olyan, mintha egy halálos beteg majdnem meggyógyult volna. Olyan, mintha valaki majdnem megmenekült volna a halálos veszedelemből. Olyan, mintha valaki majdnem kijutott az égő házból, de a küszöbön megégett. És az ember azt gondolja, hogy már jó úton járok. De közben még nem érte el a célt. Emlékeztet rá, egy évvel ezelőtt prédikáltam arról, amikor egy farizeus oda megy Jézushoz, és Jézus azt mondja neki, hogy nem vagy messze Isten országától. És elmondtam, hogy ez lehet dicséret, de figyelmeztetés is, hogy nem vagy még ott. Ha majdnem arról szól, hogy még nem vagy az. És tegnap, amiről beszélgettünk, a sátán. És ezt úgy szeretném most a szívetekre helyezni. A sátán munkájának legfőbb célja, hogy egy dolgot eltakarjon előttünk ebben a földi életben, életünk végéig, amit így hívunk. Jézus Krisztus golgotai keresztje. És ezt azzal fogja elérni, hogy minden alkalommal, amikor megérint az Isten, megnyugtatod önmagad. Ha azzal, hogy úgy gondolod, majd más vallásom, hogy nem tudom én min keresztül, ugyanoda eljutok. Ha azt gondolod, hogy jó ember vagyok. Mind egy dolog érteszi, hogy azt az egyet ne lásd meg, ami a célig elvezet. Mert a végkifejlett szempontjából teljesen mindegy, hogy majdnem, vagy egyáltalán. Tudjátok, hogy kellett volna ezt az Agrippát hívni? Vagy hogyan hívnák most a 21. században? Úgy hívnák, hogy jó református és jó katolikus keresztjén. Aki majdnem eljutott odáig, hogy élő hite legyen. A Biblia szerint, testvéreim, ez az egyik legveszélyesebb lelki állapot. És nem akarok belemenni, mert nem akarom elvenni az egésznek a súlyát, de tegnap erről is beszéltünk, hogy ezt az egész világot így rendezik be most tudatosan. Hogy a majdnem emberek korát éljünk. És figyeljétek meg, amikor valaki egyszer kimer állni, és igei szinten elmeri mondani, hogy az igenem igen, a nemem nem, akkor rásütik a radikálist, a szélsőségest, a kirekesztőt. És sorolhatnám tovább. Pedig Jézus így folytatja ám a mondatot, a többi pedig az ördögtől van. Ezt jelenti majdnem kereszténynek lenni. De kik tartoznak ebbe a kategóriába? Kedves testvéreim, nem véletlen, hogy Agrippát említi a Szentírás. Ez az Agrippa király, a zsidó királya volt. Tehát az az ember volt, aki jól ismerte a Szentírást, aki azt gyakorolta, hogy védje az ortodox vallást, akinek kutya kötelessége volt elmenni a templomba, aki élte a böcsületes vallásos életét. Nem véletlen, hogy Pál mit kérdez tőle. Azt mondja, te király, hiszel te a profétákban? Persze, hogy a királynak mit kellett volna válaszolni, de Pál válaszolt helyette. Hiszel benne? Hiszen mondhatta volna azt a király, hogy én nem hiszek Ézsaiásban? Abban az Ézsaiásban, aki leírja Jézus golgotai keresztjének jelenetét? Nem hiszek abban a Jeremiásban, és nem hiszek azokban a prófétákban, akik előre megjósolták, hogy Jézus eljön erre a földre? Nem hiszek egy Mikeásnak, akire emlékezzetek, mikor a bölcsek megérkeznek Heródes udvarába, kikeresik a levelet, a prófétai könyvét, és elmondják, hogy Betlehembe kell megszületnie Jézusnak. Mondja azt, hogy nem hiszek benne? Persze, hogy nem mondja azt. Hiszek én? Hiszek én a prófétáknak? Hiszek én Jézus Krisztusnak is? Hiszem én, hogy Isten igéje szép, tiszta, bölcsességgel teljes. Hiszem én, hogy szép lenne az a világ, ahol Jézus uralkodhatna. Hiszem én azt, hogy nagyon jó lenne akkor, ha Isten törvénye szerint működne ez a világ. Mindent hiszek. Csak Pál, tudjátok, miről beszél? Hogy ez a Jézus Krisztus megállított a damaszkuszi úton, személyesen megszólította, és azt kérdezte tőle, miért üldözöl engem? De hát uram, kit üldözök én? Hát én azért megyek megölni a keresztényeket, hogy megvédjem a hitemet. Én azért vagyok jó vallásos ember, hogy védjem a keresztényektől a több ezer éves vallást. Értitek, hogy az ember hogy be tudja csapni önmagát? Én csak ennyit kérdez tőle. Te Pál, a vallásos életeddel, a farizeusi tudásoddal, az elkötelezettségeddel, a nemzetiségeddel. Miért üldözöl engem? És Pál a földre megy. És rávöbben valamire. Céltévesztett ember. Aki utána 3 napig vakon ül, és végig kell, hogy gondolja az életét, hogy azon a keskeny kapun nem vihet be semmit. És utána jön az isteni szolgálat. Ő az én választott edényem. De aki ezen az úton nem megy végig, az Agrippa marad. Majdnem keresztjén. Hiszel te király a prófétákban? Persze, hogy hiszem. Tudjátok, mit mond Pál apostol később? Azt mondja, élek többé, nem én, hanem él bennem a Krisztus. Azt jelenti, hogy ez a Jézus megtöltötte a lelkét. Átjárta a gondolatait. Az életét. És nem volt olyan perc a napjából, amikor ne jutott volna eszébe. Mert ennyi a különbség. A majdnem és az egészen között. Érted már, miért szólított az Isten hétről hétre? Hogy nem majdnem keresztény, hanem egészen. Egészen az legyél, hogy betöltsön téged. Végül ki lehet hozzá? Csak az, aki egyszer megnyitja a szívét, a lelkét, az értelmét. Jézus Krisztus örömhíre előtt. Milyen érdekes, ha végigolvassátok az előtte lévő verseket, Pál semmi másról nem beszél. Csak erről. Rám talált, megszólított, megérintett, és én elhittem, hogy ő élő valóság. És egyszerűen onnantól kezdve valami teljesen más lesz minden. Ezért mondtam párszor, hogy amikor az ember újjászület, amikor az ember megtér, akkor egyszer más lesz a világ. Ugyanúgy lesz lelki próba, ugyanúgy lesz nyomorúság. De olyan szinten betölt Jézus, hogy mindent felülír. Ez a Pál apostol eljut odáig, hogy ennek a Jézusnak szerelmese lesz. És nem csak ő ám. Higgyétek el, én nagyon sok embert láttam, megtérni és újjászületni Isten kegyelméből. Annak az embernek, aki így járt, aki ezen átment, letörölhetetlen öröm van az arcán. Békesség a lelkében. Még akkor is, ha megcibálja az élet. És akármit kész lenne azért odaadni, hogy ezt a kincset el ne veszítse többé. Mert Jézusba szerelmesnek és szeretettel lélekkel kell együtt élni. És az már nagyon más, mint amit Agrippa képvisel. Hadd hirdessek valamit. Mindezt azért hallod, mert Isten úgy döntött felőled, hogy neked nem Agrippává, hanem Pállá kell lenned. És mindezt azért mondja, azért teszi veled és velem. Hogy egyszer megszólaljon a te szádról. Az a Jézusi bizonyságtétel, amire mások, a gyereked, az unokád, a környezeted azt mondja, te Csaba, majdnem rávettél, hogy keresztény legyek. De neked pállá kell lenned. És ennek egy útja van. Fogadd el, és teljes szíveddel köszönd meg, hogy Jézus Krisztus úgy szeretett téged, hogy odaadta az életét, hogy neked bűnbocsánatod, az életed régi málhainak, terheinek terhét levegye, és örök életed legyen. És ha most gerjedezett a lelked, ha megmozdult benned valami, ne menj addig innen tovább, ameddig ki nem mondod, hogy el nem engedlek, meg nem áldasz engem. Mert a lelked és a szíved, az életed Jézusé kell, hogy legyen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, hogy úgy szeretsz bennünket. Köszönjük azt, hogy ebben a szeretetben ott van az, hogy mindent tudsz rólunk. De mégis úgy fogadsz el bennünket, ahogy vagyunk. Köszönjük azt, hogy szeretet által jössz közel hozzánk. És szólsz, hogy ne legyünk elveszett életek. Kérünk téged, értesd meg velünk, hogy milyen csodálatos lehetőség áll előttünk. Értesd meg a lelkünkkel és szívünkkel, hogy hogy nyíljon ki az, és értesd meg az értelmünkkel, hogy hadd tudjon úgy vezetni bennünket a te gondolataid által, hogy eljussunk te hozzád. Köszönjük ennek a gyülekezetnek minden egyes lelkét, és köszönjük, hogy most elmondtad az a te szent kiválasztó akaratod, hogy itt minden ember üdvösségre jusson. Segíts nekünk a felkínált kegyelemre. Hadd tudjunk úgy válaszolni, hogy életünk, lelkünk részévé legyél. Hogy megértsük, mi az, amit te hoztál, adtál és szereztél nekünk. Munkálkodj így bennünk. Kérve kérünk. Amen. És néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét. Jövő heti alkalmainkat hirdetem, amit a megszokott rendszerén fogjuk megtartani. Az elmúlt héten is kitettük ide az úrasztalára, kérem a testvéreket, a választói névjegyzéket nézzék meg. Ha valamit módosítani kell rajta, akkor meg tudjuk tenni, mert össze kell állítanunk 2020-ra vonatkozó végleges névjegyzéket. És egy szomorú hírt hadd közöljek a gyülekezettel, testvérekkel. Már régóta nem látjuk itt, hiszen hosszantartó betegségben szenvedve Tóth László testvérünk meghalt. Most az elmúlt héten kaptunk egy gyászjelentést Bécsből, Németországból. Biztos tetszenek tudni, hogy kiről van szó, a fogorvosról, akit alattunk lent a templommal szemben lent lakott. Ameddig itt volt és nem kellett kórházi kezelésre menni, addig szinte minden vasárnap itt volt a templomban, hűséges egyháztagunk volt, de sajnos hosszantartó betegség után elhunyt, jövő héten lesz a temetése kint Bécsben, de úgy gondolom, hogy mindenképpen megemlékezünk majd, vagyis megemlékezünk most róla. Záró énekünk testvéreim a 200. dicséretnek mind a 6 rövid verse. 200. dicséret első verse így kezdődik: Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk, majd utána fennállva fogadjuk Isten áldását. Utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Ámen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.